Értünk, mint halál is, a kereszt halál is. Krisztus engedelmes volt, értünk, mint halál is, a kereszt halál is. Azért fölmagasztalta őt az Isten, és nevet adott néki, mely fölötte van minden névnek. Krisztus engedelmes volt értünk, mint halálé, a kereszt halálé.
A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése, Szent Máté evangelista szerint. Abban az időben a 12 közül az egyik, akit Karióti Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz és megkérdezte tőlük: mit adtok nekem, ha kezetekbe juttatom őt? Ők 30 ezüstöt ígértek neki. Ettől kezdve csak a kedvező alkalmat kereste, hogy kiszolgáltassa őt nekik. A kovásztalan kenyér ünnepének első napján a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: hogyan akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Ő így felelt: menjetek be a városba egy bizonyos emberhez, és mondjátok neki: a mester üzeni, közel van az időm, és tanítványaimmal nálad költöm el a húsvéti vacsorát. A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, a 12 tanítvánnyal asztalhoz ült, s miközben ettek, így szólt hozzájuk: bizony, mondom nektek, közületek egy valaki elárul engem. Erre nagyon elszomorodtak, és sorra megkérdezték: csak nem én vagyok az, Uram? Ő így válaszolt: aki velem egyszerre nyúl a tálba, ő árul el engem. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Erre Júdás, az áruló is megkérdezte: csak nem én vagyok az, Mester? Ő így felelt: magad mondtad. Miközben ettek, Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte, és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal: vegyétek, és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott, odaadta nekik ezekkel a szavakkal: igyatok ebből mindannyian, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Mondom nektek, mostantól nem iszom a szőlőtő terméséből mindaddig, amíg az újat nem iszom veletek atyám országában. Ezután zsoltárokat énekelve kimentek az olajfák hegyére. Amikor odaértek, Jézus így szólt: ma éjszaka ti mindannyian megbotránkoztok bennem, hiszen megírták: megverem a pásztort, és szétszélednek a nyájból a juhok. De föltámadásom után majd előttetek megyek Galíleába. Ekkor Péter ezt mondta neki: ha mindannyian megbotránkoznak is benned, én soha meg nem botránkozom. Jézus ezt válaszolta neki. Bizony, mondom neked, még ma éjjel, mielőtt a kakas szól, háromszor is megtagadsz engem. De Péter így szólt, még ha meg is kellene halnom veled, akkor sem tagadnálak meg. Ugyanígy fogadkozott a többi tanítvány is. Közben Jézus odaért velük a Gecemáni nevű kertbe. Így szólt tanítványaihoz, üljetek le itt, amíg én elmegyek imádkozni. Azután Pétert és Zebedeus két fiát magával hívta. Egyszerre szomorúság és keserűség vett erőt rajta. Ezt mondta nekik. Halálosan szomorú az én lelkem. Maradjatok itt, és virrasszatok velem. Azután kissé távolabb ment tőlük, arccal a földre borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a kehely, de ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Azután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Ezt mondta Péternek. Hát képtelenek vagytok egy órát virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mert a lélek kész, de a test erőtlen. Azután másodszor is elment és imádkozott. Atyám, ha nem múlhat el ez a kehely anélkül, hogy ki ne innám, legyen meg a te akaratod. Majd visszatérve ismét alva találta őket. A szemük ugyanis nagyon elnehezedett. Ott hagyta őket, és ismét elment imádkozni, harmadszor is ugyanazokkal a szavakkal. Azután odament a tanítványokhoz, és így szólt. Aludjatok csak nyugodtan, és pihenjetek. Íme, elérkezett az óra, amikor az emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek föl, menjünk, nézzétek, megérkezett, aki elárul engem. Még beszélt, amikor íme odaért Júdás, egy a 12 közül, s vele a főpapoktól és a nép véneitől egy nagy csapat, kardokkal és husángokkal fölszerelkezve. Az, aki elárulta őt, ebben a jeladásban egyezett meg velük. Akit megcsókolok, ő az. Őt fogjátok el. Mindjárt oda is lépett Jézushoz, és így szólt. Üdvözlégy, Rabbi! Azután megcsókolta. Jézus ezt mondta neki, barátom, miért jöttél? Közben a többiek már kezet is emeltek Jézusra, és fogjul ejtették. Ekkor íme, egy azok közül, akik Jézussal voltak, kardjához kapott, kirántotta, és a főpap szolgájára sújtott, levágta az egyik fülét. Ekkor Jézus így szólt hozzá, tedd csak vissza a kardod, mert kard által vész el, aki kardot ragad. Vagy azt hiszed, nem kérhetném atyámat, s nem küldene segítségemre akár 12 légió angyalnál is többet? De akkor, hogyan teljesednék be az írás, amely szerint ennek meg kell történnie? Abban az órában így szólt Jézus a csapathoz. Mint valami rabló ellen, úgy vonultatok föl, kardokkal és dorongokkal, hogy elfogjatok. Nappal a templomban ültem és tanítottam, ott nem fogtatok el. Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Ekkor a tanítványok mindannyian elhagyták őt, és elfutottak. Akik Jézust elfogták, elvezették őt Kaifás főpap elé, ahol ekkorra már összegyűltek az írástudók és a vének. Közben Péter messziről követte őt egészen a főpap udvaráig. Odaérve leült odakint a szolgák közt, hogy lássa, mi lesz a dolog vége. A főpapok pedig és az egész főtanács hamis bizonyítékokat kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák őt, de nem találtak. Bár sok hamis tanú fölsorakozott, végül előlépett kettő, és így szólt. Ő azt mondta, le tudom rombolni az Isten templomát, és 3 nap múlva föl tudom építeni. Erre fölállt a főpap, és megkérdezte őt. Nem felelsz semmit sem arra, amivel ők vádolnak? Jézus azonban csak hallgatott. Ekkor a főpap azt mondta neki, esküdj meg az élő Istenre, és mondd meg nekünk, te vagy a Messiás, az Isten fia. Jézus ezt válaszolta neki, magad mondtad, és mondom nektek, ezentúl az emberfiát, a hatalmas Isten jobbján látjátok ülni, és látni fogjátok őt eljönni az ég felhőin. Erre a főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt, káromkodott. Mi szükségünk van még tanukra? Lám, most ti is hallottátok a káromlást. Hogyan ítéltek? Ők ezt válaszolták, bűnhődjék halállal. Ezután szembe köbdösték, ököllel verték, mások pedig pofon ütötték és kérdezgették. Prófétálj, Messiás, ki ütött meg téged? Eközben Péter kint ült az udvaron. Oda ment hozzá egy szolgáló és megszólította. Te is a galileai Jézussal voltál, de ő mindenki hallatára letagadta. Nem tudom, mit beszélsz. Amint a kapunál kifelé tartott, fölismerte őt egy másik is, és így szólt az ott lévőkhöz. Ő is a názáreti Jézussal volt. Erre ismét tagadni kezdte, méghozzá esküvel, nem ismerem azt az embert. Kis idő múltán az ott ácsorgók odamentek Péterhez, és így szóltak hozzá. Közülük való biztosan elárul a kiejtésed is. Most már esküdözni és átkozódni kezdett. Nem ismerem azt az embert. És azonnyomban megszólalt a kakas. Péternek ekkor eszébe jutottak Jézus szavai. Mielőtt a kakas szól, 3-szor is megtagadsz engem. Kiment, és odakint keserves sírásra fakadt. Amikor reggel lett, a főpapok és a nép vénei meghozták a döntést Jézus ellen, hogy halállal büntetik őt. Megkötözték, azután elvezették, és átadták Pilátus helytartónak. Amikor Júdás, az áruló, látta, hogy Jézust elítélték, tettét megbánva visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek. Ezt mondta nekik, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Ők így szóltak, mi közünk hozzá? Ez a te dolgod. Ő erre az ezüstöket eldobta a templomban, azután elment, és felakasztotta magát. A főpapok összeszedték a pénzt, de ezt mondták. Nem szabad a templom kincstárba tenni, mert vérdíj volt. Megtanácskozták a dolgot, azután megvették rajta a fazekas telkét, az idegenek számára temetőnek. Ezért hívják ezt a földet mindmáig vérmezőnek. Ekkor beteljesedett, amit Jeremiás próféta mondott. fogták a 30 ezüstöt, a fölbecsültnek árát, Izrael fiai becsülték őt ennyire, és odaadták a fazekastelkéért, amint az Úr megparancsolta nekem. Közben Jézust a helytartó elé állították. A helytartó megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Jézus ezt felelte, magad mondtad. És miközben a főpapok és a vének vádaskodtak ellene, ő nem szólt egy szót sem. Pilátus végül megkérdezte, nem hallod, mi mindennel vádolnak? Ő azonban neki sem válaszolt egyetlen szóval sem, és a helytartó nagyon csodálkozott ezen. Szokásban volt, hogy az ünnep alkalmával a helytartó szabadon bocsájt egyet a foglyok közül, akit a nép kíván. Volt akkor egy Barabás nevezetű hírhet rablójuk. Amikor összegyülekeztek, Pilátus megkérdezte, mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak is neveznek. Tudta ugyanis, hogy csak irigységből adták a kezébe. Még ott ült ítélő székében, a felesége üzenetet küldött neki. Ne avatkozz annak az igaznak a dolgába. Ma éjjel, álmomban, sokat szenvedtem miatta. De a főpapok és a vének fölbíztatták a népet, hogy Barabást kérjék, Jézust pedig veszítsék el. Amikor tehát a helytartó föltette a kérdést, mit akartok, melyiket bocsássam el a kettő közül, ők ezt válaszolták, Barabást. Erre Pilátus megkérdezte, és mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak neveznek? Mindannyian ezt felelték, keresztre vele. Ő újra kérdezte, de hát mit követett el, mire ők még hangosabban kiáltozták, keresztre vele. Pilátus látta, hogy semmire sem megy velük, sőt, csak fokozódik a zavargás. Ezért vizet hozatott, és a nép szeme láttára megmosta a kezét ezekkel a szavakkal. Én ártatlan vagyok ennek az igaznak a vére ontásában. Ez a ti dolgotok. Erre az egész nép így kiáltott. A vére rajtunk és gyermekeinken. Ekkor szabadon bocsájtotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta és elrendelte a keresztre feszítést. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és köréje gyűjtötték az egész hely őrséget. Levetkőztették. Bíbor színű köpenyt adtak rá, tövisből koronát fontak és a fejére helyezték. A jobbjába pedig nátszálat nyomtak, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták. Üdvözlégy, zsidók királya! Közben leköpdösték, elvették tőle a nádat, és a fejét verték vele. Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt, fölöltöztették a saját ruháiba, és elvezették, hogy keresztre feszítsék. Amint kifelé haladtak, találkoztak egy Simon nevű cirenei emberrel, őt kényszerítették, hogy vigye keresztjét. Végül odaértek arra a helyre, amelyet Golgotának, azaz koponyák helyének hívnak. Itt epével kevert bort adtak neki. Ő megízlelte, de nem kért belőle. Azután keresztre feszítették. Sorsot vetve szétosztották egymás között ruháit, majd letelepedtek ott és őrizték. Feje fölé odaírták elítélésének okát, ő Jézus, a zsidók királya. Ugyanakkor két rablót is keresztre feszítettek vele, egyiket jobbról, a másikat balról. Akik arra jártak, káromolták őt, bólogattak a fejükkel, és ezt mondták: le akartad rombolni a templomot, s harmadnapra fölépíteni? Szabadítsd hát meg önmagad, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Ugyanígy gúnyolták őt a főpapok is, az írástudókkal és a vénekkel együtt. Másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya ő, hát jöjjön le most a keresztről, és hiszünk benne. Bízott az Istenben? Mentse meg őt most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Ugyanígy gyalázták őt a vele megfeszített rablók is. 6 órától sötétség borult az egész földre, 9 óráig. 9 óra körül Jézus hangosan fölkiáltott: Éli, éli, láma szabaktáni, azaz, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Az ott állók hallották ezt, és egyesek megjegyezték, Illést hívja. Egyikük mindjárt odafutott, fogott egy ecetbe mártott szivacsot, rátűzte egy nátszálra, és inni adott neki. A többiek azonban ezt mondták: hadd lássuk, eljön-e Illés, hogy megszabadítsa. Jézus pedig még egyszer hangosan fölkiáltott, és kilehelte lelkét. Ekkor a templom függönye ketté hasadt, felülről egészen az aljáig. A föld megmozdult, a sziklák megrepedtek, sírok nyíltak meg, és sok elhunyt szentnek föltámadt a teste. Az ő föltámadása után előjöttek a sírokból, bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek. A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megrémültek, és így szóltak: ő valóban Isten fia volt. Sok asszony is ott volt, messziről figyelték mindazok, akik Galileától kezdve követték őt, és szolgáltak neki. Köztük volt Mária Magdolna, azután Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak az anyja. Amikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is Jézus tanítványa volt. Bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elrendelte, hogy adják át neki. József levette a testet, beburkolta tiszta lemvászonnal, és saját sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített, és elment. Mária Magdolna és a másik Mária ott ültek a sírral szemben. Másnap, vagyis a készületnap elmúltával, a főpapok és a farizeusok összegyűltek Pilátus előtt, és így szóltak: úgy emlékszünk, hogy ez a csaló még életében azt mondta, harmadnapra föltámadok. Rendelt hát el, hogy harmadnapig őrizzék a sírt, nehogy oda menjenek tanítványai, és ellopják, aztán így szóljanak a néphez. Föltámadt a holtak közül. Ez a csalás rosszabb lenne az előzőnél. Pilátus azonban csak ennyit mondott. Van őrségetek, őrizzétek ti, ahogy tudjátok. Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséget állítottak a sírbolt elé. Ezek az evangélium igéi. Virág vasárnap, sosem merészelek hosszan beszélni, csak épp egy picit, talán elsősorban azért, hogy ne okozzak csalódást. És hogyha össze kellene foglalnom, hogy mi is lenne az, amivel kapcsolatosan szólnék, akkor ez nem is egy gondolat lenne, sokkal inkább egy kép, és ez az a kép, ahogyan látjuk Krisztust, fölfeszítve a keresztre, és mellette még két embert. Erről a képről szeretnék csak néhány gondolatot szólni. Mégpedig, hogyha a passió Jézus szenvedés történetét most meghallgatva, megnézzük azt, hogy mi is történik itt, ennek a képnek az összefüggésében. Jézus, és hogy mondja a Szentíró, Máté, hogy vele együtt fölfeszítettek két gonosztevőt. És az egész evangéliumi történetben, ahogyan halljuk Jézusnak a szenvedése történetét, kiemelhetnénk ezt, hogy már a legelején azt halljuk, hogy Jézus együtt van a tanítványaival, a tanítványok vele vannak, és azután mire vágyik, hogy velük együtt elkölthesse a húsvéti vacsorát. Azután, amikor elkölti velük együtt ezt a vacsorát, akkor azt mondja nekik, többet nem eszem a szőlőtő terméséből addig a napig, amíg veletek együtt nem iszok majd valami egészen újat veletek együtt ott az Isten közelében. Azután mit mond, amikor kimennek a Gecemáni kertbe, virrasszatok velem. Kérlek, velem együtt virrasszatok. Azután, amikor kihallgatják, amikor keresik, hogy mi is legyen az, amivel majd elítélik őt, akkor mit mond Jézus? Látni fogtok engem, az Istennel, a mennyei atyával együtt leszek. Ott fogok ülni a Teremtő Isten jobbján. Aztán, ahogyan ezt indítottuk, ezt mondja az evangelista, és vele együtt fölfeszítettek még másik két embert, és amikor Jézus imádkozik, akkor elkezdi a 22. Zsoltárt imádkozni, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Szó sincs róla, hogy azt imádkozná itt, hogy Isten őt elhagyta, hanem az imádságon keresztül jut el majd oda, hogy a legfontosabb nekem az a bizalmam és hitem, hogy mikor bárki azt gondolná, és ezzel vádolnak ember, hogy nincs vele az Isten, hogy elhagyta az Isten, hogy én tudom, hogy Isten nem csak én velem van, hanem Isten minden emberrel ott van, azokkal is, akik most gúnyolnak engem. Ez a 22. Zsoltár, ha van kedvetek, olvassátok majd el otthon. És akkor most már csak két rövidke gondolat, hogy egy picit még távag összefüggésbe helyezzük a passió történetét, amikor Jézus születik. A fogadásakor mit mond Gábriel angyal? Emmánuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, velünk az Isten. És azt mondja az angyal, a proféták ígéretei teljesednek be Jézussal, és Jézus az a valaki, akit így hívhatunk, hogy velünk az Isten. Így is mondhatnám, ez Jézus lényege, hogy velünk az Isten. És akkor nézzük meg a sötétség órája felől ugyanezt a képet, ez pedig hogy van az árulás? Az árulás úgy van, hogy Jézus azt mondja, egy olyan valaki árul el engem, aki velünk együtt van. Aki velem együtt nyúl a tálba, egy olyan valaki árul el engem. Aztán Péter, hogy fogadkozik? Megyek és veled együtt meghalok. És mi történik? Természetesen Jézussal együtt, vele együtt nem hal meg. Azután, amikor megtagadja a mestert, mit mond? Nem ismerem őt. Nem voltam vele. Azután mit mond a Szentíró? Hogy a tanítványok, amikor Jézust elfogják, mindannyian elhagyták és elfutottak. És aztán a történet vége felé az asszonyok, akik ott vannak, így mondja a Szentíró, messziről figyelték. Nem voltak vele, messziről figyelték, hogy mi lesz ebből. Ha most akkor néhány egyszerű szóban összeszeretném foglalni, hogy Jézus szenvedése története ebben a képben mit ábrázolhat nekünk, akkor talán azt mondanánk, hogy ez a kép mit üzen? Azt üzeni, hogy Jézus az a valaki, az ígéretektől, a proféták jövendőlésén keresztül, a Szentlélek elküldésén át egészen odáig, hogy majd vele együtt ott leszünk a paradicsomban, egészen odáig, hogy Isten az a valaki, aki velünk van. De most, ha ennyit mondok, azt mondjátok, hát jó, hát persze. De mit jelent ez, hogy Jézus az a valaki ott a kereszten, aki velünk van? Az azt jelenti, hogy Jézus az a valaki, aki ott van a tanítványokkal, velük van, de az a valaki, aki ott van az írástudókkal és farizeusokkal is, de az a valaki, aki ott van a vámosokkal is, és az a valaki, aki ott van a bűnösökkel is, és az a valaki, aki ott van a prostituáltakkal is, és az a valaki, aki ott van az árulókkal is, és az a valaki, és ezt a végtelenségig mondhatnánk, hogy Jézus az a valaki, akire amikor azt mondjuk, hogy velünk az Isten, az azt jelenti, hogy Isten mindenkivel van. Hogy Isten az a valaki, aki mindenkivel van. És ezért ez a kép, ahogyan ott fölfeszítve Jézus, és mellette egy gonosztevő, akiről nem tudjuk, hogy valaha is megbánta a gonosz tetteit, vagy az, hogy még gúnyolta is Jézust. Aztán egy másik bűnös ember, aki egyszer csak hirtelen a fénynél azt mondja, hogy kérlek, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te országoddal, és mi az ígéret ennek az embernek? Még ma velem leszel a paradicsomban. Tulajdonképpen ez a három keresztre feszített személy, ez a kereszténység lényege. Nem pusztán az, hogy ott van Jézus keresztre feszítve, hanem vele együtt, fölfeszítettek még másik kettőt, és Jézus velük volt. Valakivel, akire azt mondanánk, aki megtért, és valakiről, akiről fogalmunk sincs, hogy tulajdonképpen mi lett vele. Hogy Jézus velük van. A második gondolat, hogy ennek mi a következménye? A következménye az, hogy Jézust ezen a földön senki nem sajátíthatja ki. Nem mondhatja azt, hogy Jézus velem vagy velünk van, a szónak abban az értelmében, hogy akkor másokkal nincs. Az ember, mikor rácsodálkozik erre, hogy Isten velünk van, az sosem jelenti azt, hogy másokkal nincs. Nézzük csak azt a három szemét ott a kereszten. A harmadik, hogy ez azt is jelenti, hogy Jézus ezen a földön sosem volt bárki ellen, vagy bárkivel szemben, nem volt mások ellen, és nem volt másokkal szemben, hanem következetesen mindig mindegyikünkkel volt. És ha most meg kellene ragadnunk, hogy miért ítélték halálra Jézust, akkor pontosan ezért. Azért, mert nem nézték el neki, hogy nem csak a farizeusokkal van, az írástudókkal, a főpapokkal és a nép véneivel. Megbotránkoztak benne, mert együtt volt a prostituáltakkal, a vámosokkal, a lázadókkal. És végül mi az, amit végképp nem bocsájtottak meg neki, az az, hogy Jézus nem csak következetesen az egész élete során úgy élt, hogy veletek vagyok, és ez azt jelenti, hogy mindegyikőtökkel, hanem amellett is következetesen kitartott, hogy azt mondja, én az Istennel vagyok, én a mennyei atyával vagyok, és az Isten velem van. Mert amikor vádolják ott a perében, mit mond? Azt mondja, látni fogtok engem, ott leszek a mennyei atyával együtt, és ott ülök a jobbján. És erre mit mond a főpap? Káromkodott, most már mi is hallottuk, keresztre vele. Jézus kereszthalálához az vezet, hogy a foganásától, a születésétől, a föltámadásán át majd ott, hogy vár bennünket, hogy együtt legyünk. Ha szabad most ezt így mondanom, radikális következetességgel képviselte és élte, hogy veletek vagyok, és lehettek velem, az Isten velem van, és én az Istennel vagyok, és az ember, az egyesek és csoportok hajlamosak voltak erre azt mondani, hogy ez tűrhetetlen, hogy ez elfogadhatatlan. Ezért a záró gondolat így szól, hogy mi minél inkább akarunk Jézussal lenni, aki mindegyikünkkel van, minél inkább vele vagyunk, ez azt is jelenti, hogy annál inkább vagyunk mindenkivel ezen a földön.